Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a látás ajándékát. Azt tudunk, ahogyan szemeinket megnyitva láthatunk, megfigyelhetünk dolgokat, észrevehetünk apró változásokat. Köszönjük, Urunk, ahogyan láthatjuk mindazt, ami kibomlik a szemeink előtt az életet, a tavasznak a rügyezését, és láthatjuk lassan a gyümölcstermést. Úrunk, magasztalunk téged azért, hogy nem csak testi dolgokat akarsz láttatni velünk, hanem magasztalunk téged a belső lelki látásért is. Amikor felismerhetünk téged, megláthatunk téged hátulról, amikor elmúlik sok-sok próbatétel, gond vagy küzdelem, az örömökben csak suttogva szólítasz bennünket, a kereszt hordozásokban, a bánatokban kiáltasz a szívünkért, és Urunk, hála neked, amikor megnyitod a lelkünket, és engeded, hogy meglássunk téged, aki ott állsz mellettünk. Úrunk, most is vágyakozunk a te igéd után, és szeretnénk, Urunk, meglátni az összefüggéseket, meglátni azt, amit a Szentlélek mutat nekünk a te igéd által, Jézus Krisztusért. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy most is alkalmat készítettél, és hogy felindítottad a mi szíveinket arra, hogy mi ezt az alkalmat megragadjuk, és éljünk a te igéddel. Kérünk hát, mennyei édesatyánk, hogy szólj hozzánk, igédé szent lelkednek ereje által. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezeket, akiért gyermekeidként tekintesz ebben a pillanatban is, minnyájunkra. Légy itt közöttünk, áld meg igédet és Isten tiszteletünket, áld meg, Urunk, minnyájunkat, hogy áldássá lehessünk Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található az Apostolok Cselekedetei könyvének 9. részében, a 17-től a 31-ig terjedő versekben. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette kezét és ezt mondta: Atyám fia Saul, az Úr küldött el engem. Az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. S egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, aki segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve, még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megélhessék. De a tanítványok elvitték, és éjjel a város falon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, s milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálembe, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atya fiak, levitték őt Cézáreába, és elküldték Tarzuszba. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Kedves szeretett testvérek, az Úr Jézus azt mondta, feltámadása után, amikor a tanítványok gyűlésébe bement, a bezárt ajtókon belülre, amit a félelem zárt be, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Olyan nagy dolog, drága testvérek, amikor az ember megtér. Amikor az embernek megnyílnak a lelki szemei, és felismeri azt, hogy kicsoda ő valójában. Amikor tudatára ébredünk annak beletekintve a szabadság törvényének tükrébe, az evangéliumba, hogy Jézus Krisztus mit is mond életről és halálról, s amikor felsejlenek az ige tükrében a mi igazi, óemberi vonásaink, kedves testvérek, olyan nagyszerű dolog, hogy a megszokottat el lehet hagyni, hogy a bűnnel le lehet számolni, olyan óriási felszabadító érzés és tudat az egyszerre mind a kettő, hogy Jézus Krisztusban mássá lehet válni. És gyakorlatilag a Saulból lett Pál apostolnak az élete ezt hirdeti a mai napon számunkra előttünk nyilvánvaló módon, hogy nem csak Saul térhetett meg, nem csak Saulnak eshettek le a szeméről a pikkelyek, nem csak ő számára nyílt meg a valódi világlátása, és nem csak ő a választott eszköze Krisztusnak, hanem az a nagy örömhír, hogy a mi életünk is változhat, nem kell, hogy a régi megmaradjon. Hát, kedves szeretett testvérek, az újra való sürgetés Jézus gondolatai között mindig is ott volt. Magát Nikodémust is ezzel próbálta az Úr Jézus buzdítani. Amikor Nikodémus egy éjszaka megy az Úr Jézushoz, akkor jól emlékszünk rá a történetből, hogy egy szép beszéddel készül. Szép vallásos beszéddel, el is mondja ezt Nikodémus az Úr Jézusnak, és nagyon jól tudjuk, hogy ez az az időszak, amikor nagyon sok fiatal, nagyon szép hitvallásos és vallásos beszéddel, hitvallással, imádsággal készül majd a konfirmációjára, és azért is hozom ezt most elő, mert a konfirmációnak az alkalmai következnek majd a mi református anya szentegyházunkban, a gyülekezetekben, és ez végtelen nagy öröm. Öröm Jézushoz menni. Mondani valóval Jézushoz menni, hitvallással Jézushoz közelíteni, nincs is ennél csodálatosabb dolog. A szülők megfogadták annak idején, a keresztelő alkalmával, hogy gyermekeiket úgy nevelik és neveltetik, hogy felnövekedve vallást tegyenek élő Istenükről a konfirmáció alkalmával. Csak hogy kedves testvérek, nem csak nekünk van mondani valónk, nem csak nekünk van elképzelésünk, hitvallásunk vagy imánk, hanem az az örömhír, hogy amikor az ember Istennel való találkozásra készül, akkor kedves testvérek, biztosak lehetünk abban, hogy Jézusnak is lesz mondani valója a mi számunkra. Nikodémusnak azt felelte, hogy szükség néked újonnan születned. Mert senki sem mehet be a mennyek országába, hogyha valaki nem születik víztől és lélektől. Ami víztől született, test az, ami pedig lélektől születik, kedves testvérek, az lelki lesz, lelki emberré csak úgy válhat az ember, ha Isten a mi bensőnket megnyitja. És ezt senki nem tudja megtenni. Nincs az a terápia, nincs az a módszer, nincs az a pénz, ahogy szokták mondani. És nincs az a jó cselekedeteknek a tömege, amivel az ember hitre juthatna. Egyedül kegyelemből, hitáltal, Jézus Krisztusért adatik nekünk, ami belső világunknak a megnyílása, és ezért kell, hogy a konfirmációkhoz közeledve könyörögjünk-e fiatalokért, hogy az a bölcsesség, az a hitvallás, amelyel közelednek Krisztushoz, és amelyhez mérten méltán majd az első úrvacsorával is élhetnek, hogy tudja Isten ezt ne csak az értelmükbe elhelyezni, hanem hadd kerüljön ez lejjebb és beljebb egészen legbelülre, a legbelső világukba, a lelkükbe. Kedves testvérek, annak idején is, amikor annak idején konfirmálhattam, Olyan nagy odaszántsággal próbáltam készülni, akárcsak a mai fiatalok, szívvel, lélekkel készültem, nem akartam szégyent vallani, s olyan jó dolog volt, hogy mennyi minden tudhat már az ember az Isten dolgairól. És amikor jönnek a próbatételek, akkor kiderül, kedves testvérek, hogy az ismeret csak annyira elég, hogy valóban ismerem Istent. Valóban tudom és ismerem azt az imádságot, amit megtanítottak nekem. De tetszenek tudni, milyen gyönyörű, mikor az ember értelmén túl a lelke egyszer csak elkezd megnyílni bizalommal telve az Isten iránt, és ez az ismert Isten egyszer csak személyessé válik, társá válik, teherhordó partnerré lesz, mert ő mondja, minden gondotokat én reám vessétek, mert nekem gondom van ti reátok. Minél inkább megnyílik a lelkünk Isten szeretetének a nyomán, minél inkább betölt bennünket az ő valóságával, jelenlétével, annál inkább válhat az ember krisztusivá, vagyis új teremtésé. Arról olvasunk, hogy Saul öldöklés vágyától lihegve igyekszik Damaszkusz városába, meg akarja tisztítani az ottani zsidó kolóniát a Krisztus hívőktől, és az, aki nagyon jól látott, hirtelen vakká lesz, az, aki azt hitte, hogy ő áll biztos lábakon és tudással áll a világban, egyszer csak kiesik alóla a láb, szó szerint és összeesve a föld porából, fogják majd őt feltámogatni és bevezetni Damaszkusz városába, mert valakivel találkozott, kedves testvérek, megrendítő találkozásban volt része, nem kárára, akkor is, ha azt olvassuk, hogy megvakult 3 napig, nem evett, nem ivott, higgyük el, hogy nem kárára vált, hanem ahogyan a délelőtti textus is hirdette Pálnak a bizonyságtételét, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Vagyis Saulnak erősségévé lettek ezek a gyengeségek. Meg kellett, hogy vakuljanak hiú szemei ahhoz, hogy legbelül látni tudjon. El kellett, hogy veszítse lábainak biztonságát, értelmének kiszámíthatóságát az adott pillanatban. Egy pillanatra bizonytalanná kellett lennie abban, amiben eddig annyira biztos volt, hogy ő az Isten ügyét szolgálja a gyűlöletével, a gyűlölet hadjáratával. És amikor a Jézus Krisztus, a megdicsőült Krisztus megszólítja őt a damaszkuszi úton, és mennyei fénnyel öleli körül, kedves testvérek, Saulot meghal ugyan, de egy új élet születik. Vajon az emlékeinkben ott van-e az a pont az életünkben, amikor én meghaltam, és Krisztus elkezdett élni bennem? És hogyha halvány ez az emlék, ha megerőtlenedett, Isten nem fog haragudni ránk, de azt szeretné, hogyha kérnénk tőle ezt az alkalmat, hogy új élettel tudjon bennünket megajándékozni. Nem csak Saul megy át nagy változáson, hanem arról hallunk, hogy a környezete is, Anániás, aki ott élt Krisztus követő tanítványként Damaszkuszban, nagy fenntartásokkal fogadja a Jézustól neki rendelt parancsot, hogy menjen el ehhez a bizonyos Saulhoz, látogassa őt meg Júdás házában az Egyenes utcában, tegye rá a kezeit, hogy újból megteljék az Isten jelenlétével, és hogy lásson, és Szentlélektől vezérelt ember legyen. Anániás imádkozik. Rá van csatlakozva arra az erőforrásra, akivel neki élő közössége van, Krisztusban van Anániás. Kedves testvérek, óriási különbség Krisztus mellett lenni, csupán tudni róla, s óriási különbség Krisztusban lenni, benne elrejtetten, az ő erőterébe, megmenekülten, megbocsájtottan életet élni Krisztusban, újjászületett életet. Ne elégedjünk meg azzal, hogy közel vagyunk az Úrhoz. A 12 is közel volt Jézushoz egészen a nagyheti eseményekig. Aztán ott minden kiderült, hogy mennyire távol vannak Jézustól. És kellett Krisztus kereszthalála, kellett a feltámadása, kellett a mennybe menetele, áldó kezei, és kellett a pünkösdi Szentlélek kitöltetése, hogy újra lássanak, s erre van szüksége Saulnak is. Annyi mindenben igyekezett, törekedett a jóra, de elsiklott. Elsiklott, mert az emberi gondolatok, az emberi önmegvalósítás, az önigazság messzire vitte Isten igazságától. Mindnyájunknak megvannak a gyenge pontjaink, amelyek azon munkálkodnak, hogy távol vigyenek minket Istentől. Egy-egy gondolat, ami belakja magát a szívünkbe, egy-egy indulat, és kedves testvérek, hogyha nem vesszük észre, ha engedjük, hogy növekedjenek, mennyire messze tudják vinni a mi szívünket Isten igazságától. Jézus Krisztus megvallotta, hogy ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Jézus úgy is vallást tesz önmagáról, János evangéliumában, hogy én vagyok az ajtó, és aki rajtam keresztül megy be, az jut legelőhöz, az jár ki és be, és bővölködik. Kedves testvérek, aki már ebben a földi létben, Jézus Krisztuson keresztül tud új életet nyerni, valahányszor előveszi a Szentírását, imádkozik, és él az Isten élő közösségével, igéjével, az ezen az ajtón keresztül jut be az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való közösségre, és boldog az az ember. Így mondta az ige is, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Az újszülöttnek nem könnyű látni, kedves testvérek. Annyira lehet látni az újszülött gyermeken, a pici babán, hogy annyira szeretne figyelni, teljesen szinte megfeszül, kis kezével is, szinte kapaszkodik, annyira szeretné megtapasztalni, megismerni az őt körülvevő világot. Így volt ezzel Saul is. Annyira szeretett volna betöltekezni, és megadatik neki az áldás. Anániás, aki Krisztusban van, enged Krisztus útmutatásának, és mint jó szolga és alkalmas eszköz, elvégzi, amit Krisztus rábízott. Kedves testvérek, vajon a mi életünkben van-e ilyen személy, akit Isten nekünk megmutatott és ránk bízott, és tőlünk várja és minket indít, hogy elmenjünk hozzá, hogy imádkozzunk vele, hogy meglátogassuk, hogy buzdítsuk az ő lelkét. Higgyük el, kedves testvérek, hogy az önmagáért élő keresztény élet egy idő után nem tud tovább növekedni addig, amíg nem tud Krisztusnak engedni, és nem tud elindulni szolgálatba. Egy idő után a szolgálatban tud bennünket tovább vezetni, és tovább gazdagítani az Úr. Vajon az én életemnek milyen szolgálatot jelölt ki Isten kegyelme? Vajon mit akar megláttatni velem? Vajon hol van a helyem? Ne legyen olyan nap, hogy ezt ne kérdezzük meg az Úrtól, mert ha olyanok szeretnénk lenni, mint Anániás, alkalmas Isten tervébe belesimuló, engedelmes Krisztus követő, akkor nekünk is engednünk kell Krisztus lelke indítatásának. Azt láthatjuk, hogy Saul szeméről, mintha pikelyek esnének le, újra lát. De nem csak a testi szemével most már, hanem a hit szemével is. Egész pontosan ezt az átütő változást ott ragadja meg a Szentírás, amikor Saulnak a damaszkuszi esemény során, amikor a föld porából felemelik, az ige megnevezi azt, hogy kinyitotta a szemét, de közben az ige egy olyan passzív formába szerepel, ami arra utal, hogy bár testi szemeit kinyitotta, és testi szemeit kinyitva semmit nem látott, ugyanakkor megnyittatott a szeme, és itt mindig ennél a görög szónál egy mélyebb szellemi összjelentés húzódik meg, ami azt jelenti, hogy bár testi szemeire nem látott, mégis megnyittatott a lelki látása. Ez emberi szavakkal szinte nagyon nehezen fogható meg, nagyon nehezen adható át, mint lelki élmény. Mit jelent az, hogy lelki módon megnyílni? Az, hogy bizalommal töltekezem fel Isten akarata és szándéka iránt. És többi Saul nem volt kétkedő, többi nem volt elutasító Krisztus iránt, hanem Krisztus hűséges követőjévé lett. Annyira, hogy bizony az újszülött életnek nincs könnyű dolga, különösképpen is, hogyha alapjaiban fordul meg egy élet, gondolatmenetét és lelki tartalmát illetően. Délelőtt már elmondtam a példát, de engedjék meg a testvérek, hogy most is elmondjam. Milyen életváltozásról van itt szó, amit Krisztus szeretne bennünk kimunkálni? Egy antropológus, professzor volt az, aki elment az egyik déltengeri szigetre, és ott a déltengeri szigeteken egyszer csak látott egy lobogó tűz mellett egy benszülöttet. Hát ahogy a szóba elegyedett vele, kiderült róla, hogy ennek a törzsnek a régi szokása a kannibalizmus volt, ezért némi fenntartással, de beszélgetett vele. És az antropológus professzor megkérdezte tőle, mert nagyon csodálkozott, hogy könyvet lát ennek a benszülött embernek a kezében, hogy milyen könyvet olvasol. És elmondta, hogy a Szentírást. És elcsodálkozott az antropológus professzor, hogy ő átment hány kontinensen, és amikor elér egy ilyen elbújtatott kis szigetre, akkor egy ilyen lejárt, a civilizációban már megbukott könyvvel kell, hogy találkozzon. Ez volt ugyanis az antropológusnak a szakvéleménye a Szentírásról. Nem ér semmit. Minek olvasod? Hát az ex-kannibálunk pedig azt felelte, hogy nézze, uram, ha a Szentírást nem olvasnám, akkor az üstben most ön főne. Értjük, kedves testvérek? Micsoda nagy különbség megváltoztatta az Isten igéje ennek az embernek és ennek a törzsnek a gondolatmenetét, elegészen, hogy megváltozott még az étvágyuk is. Tehát Krisztusivá kezdtek formálódni Jézus Krisztus igéjén keresztül. Vajon a mi életünkben mi változott meg? Hogyan módosult a lelki-szellemi étvágyunk? Mi iránt növekedett meg az érdeklődésünk? Mit hagytunk el? És Krisztus mit tudott meggyökeresíteni az életünkbe, a mindennapjainkba? Az újjászületés ezt jelenti, új élet, új gondolat, új élet Krisztusban és Krisztussal. Kedves testvérek, ez az új élet azonban nagyon nehezen nyer elfogadtatást. Saulnak a gondolatmenete annyira hírhetté váltott Damaszkuszban és Jeruzsálemben, hogy a Saul névvel egyé vált az, hogy keresztjén üldöző. És amikor bemegy a damaszkuszi zsinagógába, majd arról hallunk, hogy elmegy Jeruzsálembe is, sem a zsidók nem akarják elfogadni, sőt kimondják határozottan, hogy végezni kell vele. Mit mondott Jézus, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Ez a világ egyszerűen nem kész a maga bűnös állapotában arra, hogy befogadja azt, ami Krisztusi. De minél többen az egyének szintjén el tudják fogadni, be tudják fogadni a Krisztusit, úgy tud változó erővé válni a mennyek országa a földön. Gondoljunk bele, kedves testvérek, ha mindazok, akik megkonfirmáltak eddig a fiatalabb generációk során, hogyha mind élőhit ajándékával gondolkodnának a munkahelyeiken, a családjaikba, gondoljunk bele, hogy az átadott élet micsoda életformáló, társadalomformáló erővé válhatna. És amikor már keresztény iskolákba gondolkodhatunk, mert mindegyik felekezetnek van, csak Miskolcon is, felekezeti óvodája, általános iskolája, középiskolája. Kedves testvérek, milyen nagy kihívás ez, és milyen nagy lehetőség, hogy lehet Krisztusban új emberré formáltatni. Nem csak Jézus mellett élni, nem csak tudni Jézusról, hanem, ahogy Pál mondja, en Christo, Krisztusból élni, és Krisztussal együtt haladni. Hát, kedves testvérek, Pál apostolnak olyan nehézségekkel kell szembe tekintenie, szembenéznie, már a megtérése utáni következő közeli időszakaszban, hogy magát Damaszkusz városát is képesek a zsidók lezárattatni, és egy egyszerű kosárba kell, hogy leeresszék az apostolt a városfalon. A zsidóktól látszólag megmenekül, de a többi apostol sem akarja elfogadni azt, hogy Pál Krisztus követőjévé lett. Nagyon érdekes dolog ez. Pünkösd előtt sorsot vetnek az apostolok, mert a 11 apostolhoz szükségesnek látják a szolgálatok terén, hogy legyen egy 12. És arról olvasunk az apostolok cselekedetei könyvében, hogy szent sorsvetéssel és imádsággal kérik az Urat, hogy mutassa meg nekik, hogy ki legyen az, aki a 12. apostoli helyet elfoglalja. És kedves testvérek, milyen az ember? Nem akarunk mi mindent azért az Úr Istenre bízni. Az apostolok az Úr elé vitték imában és kérésben, ki is mondja az ige, e kettő közül, Uram, kit akarsz? E kettő közül, akit mi úgy alkalmasnak látunk erre a szolgálatra. És kedves testvérek, arról olvasunk, hogy Mátyás és Barnabás úgy az idők folyamán a Szentírás eseményeiben úgy elhalványul a nevük és az ő szolgálatuk, pedig biztos, hogy nagyon áldott szolgálatokat végeztek. De kedves testvérek, soha ne feledjük, hogy Isten imádságot meghallgató Isten, és soha ne feledjük el azt, hogy mindig választ ad a kérdéseinkre, mert most is választ ad az apostolok kérésére, és hozzájuk vezeti a Saulusból megtért Pált. Itt a válasz. Csak el kell fogadni. Milyen nagy az emberi előítéletnek a hatósugara. Saulnak meg kellett birkózni az önigazságával, a gyűlöletével, az őt körülvevő zsidóságnak és a tanítványoknak pedig meg kellett küzdeni a Saulról kialakított véleményükkel. Nem véletlenül halljuk azt már a 10 parancsolatban is, hogy ne csinálj magadnak ugye az élő Istenről faragott képet, sem semmit azokhoz hasonlót, amelyek fenn az égben, a földön vagy a föld alatt vannak. És kedves testvérek, ennek a parancsolatnak van egy olyan értelmezése is, hogy ne skatujázd be a másikat. Nem szabad. Nem szabad senkit sem elkönyvelni egész életére nézve, hogy ő ilyen. Mert Istennek van hatalma megváltoztatni ezt. És ki vagyok én, gyarló porszem ember, hogy felülírjam Isten hatalmát, akinek minden lehetséges. Nem inkább azért kéne imádkoznunk, hogy aki búskomor, az vidámá legyen, aki beteg, az meggyógyuljon. Nem azért kéne imádkoznunk, hogy aki ügyetlen, az ügyessé váljon. Nem azért kéne könyörögnünk, hogy akinek a szíve telve van rossz indulattal, azt az Isten jó indulattal töltse meg. Nem ezért kéne Isten keresztjén népének könyörögni. Uram, neked lehetséges! És Saul élete ezt hirdeti. Krisztusban lehetséges az emberi személyiség megváltozása, mert egyedül a feltámadás erőinek van hatalma a bűnöket megbocsájtani, és az ember személyiségét újjáformálni. Kedves testvérek, ezért mondja egy nagyon szép vers, Bódás Jánosnak a verse, amit végül szeretnék felolvasni. Van benne néhány kemény hang, de Bódás János, mint református lelkész, és mint költő, nagyon szerette volna, hogyha a hallgatósága eszméltetve van, micsoda ható ereje van a hitnek, s hogy mi minden lehetséges általa. Bódás János lehetetlen. Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed. Csügget fásultan belenyugszol, ha nem lehet, hát nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen, s befagy az ajkad a szíved, s már alig mersz, s kihal belőled minden nagy hősi lendület. S miatta dúlhat itt a gazság, fertőzhet a bűn, a kapzsiság, Hagyott hadd rohanjon vesztébe, dühött őrültként a világ. Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam. Se szó, se vér, se könny, se jaj, se ész, se fegyver nem segít már, se ezer nábob, se arany. Legyen, mi lesz, ha ég az erdő, kioltja el, s mit ér a gát, ha a tenger kilép medréből, s őrültként dobálja magát. Lehetetlen, hát lehetetlen, méreggel, átokkal teli a világ, szenny, láz, kelevény már, lehetetlen megmenteni. Így szólsz, mert hitványhavajás vagy, stapló van melleden belül, és nem tudod, hogy hívőnek a lehetetlen sikerül. Szavára forrás tél a pusztán, a néma szól, a béna megy. Manna hull, a hegyre hág a tenger, vagy a tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből, a büszke megalázkodik. A kabzsi ingét odaadja, s a káromló imádkozik. Vizen járhatsz, tűzön mehetsz át, ha hiszel, s mindez nem mese, példák beszélnek, nézd, körülvesz a bizonyságok fellege. Higgy, és minden lehet, ne ejtsd le csügget fáradtan fejed, lehet béke, lehet bocsánat, új élet, jóság, szeretet, erő, fegyver, ész, pénz, ravasság, könyörgés, semmi nem segít, de megmentheti a világot, s a te lelkedet, a legnagyobb erő, a hit. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a te szeretetedet, magasztalunk, Urunk, a te lelki, szellemi terveidért, amelyeket belevarsz ennek a sokszor kusza világnak a szövetébe, és dicsőítünk azért, hogy a mi életünknek a fonalát is belehímezted, fűzted ebbe a világba, és dicsőítünk azért, Urunk, hogy nem csak egy egyszerű, fakuló cérna az életünk ebbe a nagy műbe, hanem azt mondod nekünk is, mint egykoron Saulnak, hogy választott eszközöm ő. Úrunk, vajon tudatába vagyunk-e ennek minden nap, hogy választott eszközeid vagyunk, és vajon kérdezzük-e, hogy mi célból, hogyan és miért, Uram? Bocsásd meg nekünk, édesatyánk, amikor emberi gyöngeségeinkbe beleveszünk, és csak a panasz hagyja el a szánkat, hogy már megint, hogy már ismét, és hogy fáj, és hogy erőtlen vagyok. Könyörülj meg rajtunk, mennyei édesatyánk! Kérünk téged, hogy ne adjuk meg magunkat a megszokásnak, ne váljunk rabjaivá a bűneinknek, mert Jézus Krisztus azért függött a keresztfán, hogy mi ne függjünk a bűneinktől, hanem megszabadulhassunk tőlük. Kérünk, Úr Jézus, válassz el bennünket magadnak, szentelj meg minket! Töltsd be a mi lelkünket a te mennyei erőddel, hogy az emberi gyönge akarat és erő, amely újból és újból lefullad, hogy válthasson át a Szentlélek erejére, és hadd meríthessünk feltámadásodnak erejéből, amely megváltoztatta a világtörténelmet, amely megváltoztatta az útvonalunkat, ami a halált és az életet illeti. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy át tudjuk adni magunkat teljesen te neked, és ne akarjunk többé mással és másban lenni, csak egyedül Krisztusban és Krisztussal. Hálát adunk, Urunk, Saul életéért, hogy láthatjuk őt, hogy megláthattuk élete nyomán a mi életünket is, hogy, Urunk, hozzánk is van damaszkuszi útvonalad, hogy a mi életünket is sokszor meg tudod állítani, mert hányszor van az, hogy mi azt hisszük, hogy állunk, hogy biztosan állunk a világban, hogy nem érhet minket semmi baj, hogy nem lehet semmi próba. Urunk, te hányszor megmutatod, hogy egyedül csak a te kezedben vagyunk biztonságban, és egyedül csak te tudod, mi a terved felőlünk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a te terved a békesség, az élet és a növekedés, s magasztalunk azért, hogy ezt megadtad Pál apostolnak, Magasztalunk azért, hogy az ős gyülekezet a Szentlélek nyomán adatott olyan idő, hogy békességben élhetett és növekedhetett számban is. Urunk, mennyire óhajtjuk ezt az időt mi magunknak is, hogy békességbe élhessünk, s hogy a Szentlélek ereje által lélekben és számban is növekedni tudjunk. Mennyei édesatyánk, hogy hozzuk eléd, Urunk, a konfirmációra készülő ifjakat, szerte az országba, de leginkább a mi gyülekezetünkbe. Kérünk, édesatyánk, erősítsd meg ez ifjaknak a tudományát, nyisd meg az ő belső szemüket, az ő lelküket, s engedd meg, Urunk, hogy teljes bizalommal tudják magukat te neked átadni, mert gondviselő jó atyánk vagy, Istenünk. Így könyörgünk a betegekért, hogy megláthassák. Urunk, te nem hagyod el őket akkor sem, mikor betegek, mikor fájdalmaik vannak, légy, Urunk, gyógyítójuk. Esedezünk, Urunk, a gyászolókért, mindazokért, akik nagy gondba, küzdelembe, veszteségekbe vannak. Kérünk, Úr Jézus, ne hagyd őket árván ígéreted szerint, hanem maradj ott velük az ő közelükbe. Könyörgünk, édesatyánk, személyes életeinkért, családjainkért, s hadd könyörögjünk egész gyülekezetünkért, a pünköst felé való lelki menetelésünkért, Urunk, áld meg a kijelölt alkalmakat, az igéket, s engedd meg, Urunk, hogy mi is megláthassunk téged, mint megdicsőült Krisztust, mint üdvözítőnket. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.